Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora, a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken.
Mécs László, hegymászó, túravezető, második rész. Folytatjuk tehát. László azon néhány magyar közé tartozik, aki a hegymászásból meg tud élni, hegyi vezetésből, oktatásból, előadásokból. Alapítója a Magyarok a világ 8000-esein elnevezésű expedíciós társaságnak, amelyet azzal a céllal hoztak létre 2003-ban, hogy a világ 14 darab 8000 méter fölötti csúcsát meghódítsák. Laci 17 évesen kezdett teljesítménytúrákon részt venni, futott csapatban Bécs-Budapestet, egyéniben Mátra-Bércet és Terepszázat, és a hegyi futás felé való orientálódásával egy időben kezdett hegymászni is.
Hegyi futóversenyeken volt is, hogy jól teljesítettek serpák, de mivel azért ugye itt azon is múlik, hogy mondjuk ki milyen szisztematikus edzésmunkát végez, tudományosan esetleg, és akkor a hidegben a hő megtartás miatt az egy előnyösebb testalkat. Tehát az, hogy ők síkon milyenek lennének, az, és lenne a melegben, az megint csak egy más kérdés, de fönt hegyi környezetben ők nagyon jól tudnak.
18 évesen indult a pályafutása, 1992 óta foglalkozik életvitelszerűen a mászással, szinte minden ágában ott van. Sport, nagyfal, alpesi, jég, mesterséges, expedíciós mászás és síalpinizmus is. Járt a Kedárdómon, Karcsakundon, Ganaló csúcson, Broad Peaken, Gasherbrum 2-n és a Hidden Peaken is. Laci eredményeit képekkel együtt, illetve a honlapját, blogját, majd az én ehhez az adáshoz tartozó blogposztomba fogom linkelni, és itt hívom fel a figyelmet, hogy mint mindig ehhez az adáshoz is számos háttéranyagot, képet és akár videót is találhattok a Nem azé, aki fut blogon.
És mindig igazából az adott mászó múlik, tehát amikor valaki úgy érzi, hogy nem tud tovább menni, vagy túl veszélyes, akkor dönthet úgy, hogy visszafordul. És inkább arra lehet szükség, szerencsére ez sem gyakori, hogy valakinek azt kell mondani, hogy te most már fordulj vissza, mert nem vagy olyan állapotban, hogy biztonsággal folytathatod.
A másik ugye sokkal fáradtabb is az ember már, amikor a hegyről lejön, illetve van benne egy ilyen pszichés kiengedés, koncentráció képesség csökkenése, hiszen elérte a csúcsot, vagy ha nem is érte el, de már lefelé jön, már nem kell úgy fókuszálni arra, hogy megvalósítsa a tervet.
És persze a tapasztalatlanság az a legfőbb veszély, de a nagyon rutinosaknál, meg pont a rutin jelentheti a veszélyt, az, hogy egy adott helyzetet már annyiszor megcsináltam, hogy már ugye nekem nem jelent semmilyen kihívást, és akkor az ember figyelme elkezd lankadni.
A két részes adásban szó lesz kockázatvállalásról, extrémitásról.
De a legtöbb hegymászó azért, aki tényleg komoly dolgokat csinál, az azért megtapasztalja azt, hogy az ereje véges, és bizonyos helyzetekben már nem rajta múlt az, hogy ő azt túlélte.
Szó lesz arról, hogy a 8000-esek olyanok, mint az ultrafutásban a 24 óra. Arról a paradoxonról is beszélünk, hogy tudatosan szembeszállunk a félelemmel, amit egyébként direkt keresünk.
És ez a modern ember sajátja, akár ugye a futás is, tehát az önmagáért való futás, vagy az önmagáért való hegymászás, hát régen mindent gyakorlatilag gazdasági megfontolásból végeztek, ugye, hogy biztosítsák a betevőt, és egyáltalán túléljék az adott napot, vagy azt az évszakot.
Összehasonlítjuk a futást és a hegymászást. Mi a közös bennük, mik az ellentétek, hol az öröm, hol az unalom, mi a korszellem, mi a helyzet a komfort és élménykereséssel, az elkényelmesedéssel.
Nekem 55 napos a nem fürdési rekordom, és a mai civilizált emberek jó része az már egy napot is alig bír ki, hogyha nem zuhanyozhat vagy fürödhet.
És ilyenkor beindul az öntisztulás? Vagy...
Így van, ezt...
Tényleg?
Ez beindul, csak az emberek általában nem várják meg, hogy ez beinduljon.
És szokás szerint hosszúra nyúlik a bevezető, de még a figyelmetekbe fogom ajánlani a Runner's World friss első 2022-es számát a tartalomból. Kükű történelem, a stoppertől az okos órákig, az ideális test összetétel nyomában. Hogyan tervezd újra a verseny céljaidat, ha a körülmények folyton közbeszólnak? Alapban találtok több interjút is, többek között a 86 éves Marika nénivel, aki senior sprinter, Losonc Tíme a terepfutóval, Karajos Gábor vegán hegylakóval, de itt lesz Vosala Rozina is, aki 15 kilót fogyott, sportos életmódra váltott, és elmeséli, hogy hogyan lehet egészséges futó étrendet összeállítani. Lesz egy élsportoló tiprovat is, hogy a mentális nehézségeket hogyan győzik le edzéseken, versenyeken, és egy nagy összeállítás is készült mindenféle szakkifejezéssel, amiket egy futónak érdemes tudnia, ha komolyan veszi a sportot. Tőlem pedig egy szemfelnyitó helyre tevő interjút olvashattok. A futás kapcsán ókori legendák eredetéről és tévhitekről beszélgetek. Szóba kerül a Spartaton legenda, Olimpia, leszámolok jó pár illúzióval, és helyre rakok jó pár mítoszt. Jönnek a történelmi tények, amit minden futónak tudnia kell, aki például maraton szeretne futni, hogy mégis mit csinál olyankor. Szóval keresd a friss 2022-es első Runner's World-öt. Jöjjön egy kis hegymászás, ez már szinte terepfutás, hasonló, de mégis más. A büntetőkörben Mécs László hegymászó, túravezető, második rész.
Úgy kezdtem az elején, hogy semmi pénzért nem csinálnám ezt. Hogy van ez az extrém sportolóknál? Az a mintázat, amire én gondolok, szerintem az érvényes, hogy egyébként addig ezt vígan csinálják, legyen az barlangászat, hegymászás, szárnyas ruha, ugrás, siklóernyőzés. Szóval addig csinálják ezt, amíg mondjuk nincsen gyerekük. Mert olvastam tőled, hogy te is akkor hagytad abba, amikor megszületett a kisfiad. Tehát, hogy mármint ezt az expedíciózást. Tehát vezetsz túrákat, de ha jól értettem, ilyen rizikókba, mint amiről az előbb meséltél, már nem mész bele. Itt van ez a határ többnyire, hogy itt húzzák meg, hogy egész fiatal korában az ember dédelget álmokat, valamennyire megpróbálja azokat realizálni, és aztán, amikor már nem csak magáért felelős, hanem mondjuk egy gyerekért, és akkor most itt a párkapcsolatot nem is említem, akkor óvatosabb lesz, visszavonul, vagy nem lehet abba, hogy nem lehet róla lejönni.
Ugye többféle ilyen extrém sport van, és mondjuk a bázisugrás, tehát amikor a sziklafal tetejéről leugranak ilyen mókus ruhában, az mondom, hogy egyértelműen nagyobb kockázatú tevékenység, de erről nyilván azok tudnák nyilatkozni, akik ezt tűzik. De a hegymászással kapcsolatban azt fontos elmondani, hogy a hegymászásnak a legtöbb ága és egy bizonyos szintig azért elég biztonságosan űzhető, megfelelő tapasztalattal, önismerettel, helyzetfelismerő és döntési képességgel, alacsony kockázattal művelhető. Természetesen vannak olyan ágai és formái, amik nagyobb kockázatúak. Ezáltal
azt akarod mondani, hogy nyilván előfordulhat, hogyha te mondjuk a magas Tátrában mész egy könnyű túrára, hogy támad egy olyan szél, vagy olyan időjárási körülmény, ami baromi nagy veszélybe sodor. Ugyanúgy, hogy most Kínában megtörtént egy futóversenyen a hegyekben, hogy nem tudom hány szerencsétlen futó fagyott meg, vagy fújódott le. Nem tudom, ezt hallottam.
Igen, de hát hogyha te megnézed az időjárás előrejelzést, vagy jelzéseket, illetve mindenképp számítasz arra, hogy mondjuk, ha olyan idő van, akkor is legyen rá ruházatod, illetve
mondjuk figyeld a jeleket, és ha elromlik az idő, elindulsz visszafelé. Tehát ha nagyon sok ilyen elővigyázatossági protokoll szerint cselekszel, akkor egy ilyen helyzetből is jól jössz ki. De általában, tehát ha megnézzük a hegymászó baleseteket, nagyon túlnyomó többségük emberi döntések, mondhatjuk hibák, mulasztások következménye. Tehát az emberek nem készülnek fel fizikailag sem, tehát nem alkalmasak sokszor egy feladatra, nem tájékozódnak a viszonyokról, az időjárásról, a felszerelésük nem megfelelő, rossz döntéseket hoznak, rosszul készülnek, vagy ez vezet általában a balesetekhez. De vannak azért olyan tevékenységek a hegymászásban, olyan formái, amik nagyobb kockázatot hordoznak, és mondjuk különösen az ember sikeres akar lenni. Tehát valaki, mondjuk egy élmászó, aki 8000-eseket mászik, vagy akár kisebb hegyeket, nehezebb útvonalon, ugye fontos neki, hogy feljusson mindig a csúcsokra, vagy szinte mindig. Mondjuk ugye ilyen volt Erős Zsolt is, aki nagyon, nagyon motivált volt abban, hogy elérje a csúcsokat, az előfordulhat, és gyakran elő is fordul ezeknél a mászoknál, hogy egy helyzet már a vesztüket okozza, mert annyira határon mozognak, mindig annyira közel kerülnek a limithez, ahonnan már nincs visszaút, hogy előbb-utóbb azt el is érik. Tehát nem lehet mindig szerencséjük, meg nem alakulhat mindig úgy, hogy megoldják. De egy átlagos mászó, tehát az átlagos mászó célok, mondom, a megfelelő tapasztalattal, felkészültséggel, előrelátással elég biztonságosan űzhetők. Csak tényleg nem mindegy. Hát most, ha a Moblanra gondolunk, vagy a Moblan mászásra, ott is meghalnak évente többen, néha sajnos 10-20 ember is, de ez mind elkövető lenne egész egyszerűen, mert ugye van egy útvonal, ami a legkedveltebb, és abban van egy olyan szakasz, ez a Grand Couloir nevű rész, ami nyáron, nagy melegben nagyon kihullásos. Igazából augusztusban szokott lenni. De mégis augusztusban akkor a legtöbb ember ott fog menni, mert
akkor
ott van a fejekben, hogy akkor a legjobb, akkor, ugye, akkor tudnak nyári szabadságra menni, és az emberek, hogyha június-júliusban mennek, vagy szeptemberben, akkor nem halnának meg ebben a kuloárban, vagy reggel mennének korán, és nem déli 12-kor. Tehát ezek mind elkerülhetők lennének, csak hát egyszerűen, ezt mondhatjuk butaságnak is, tudatlanságnak, de emiatt nagyon sok ember meghal.
Most előkerestem egy 11 évvel ezelőtti interjúmat Erős Zsolttal, akkor nyilatkozott nekem, amikor már ugye az egyik lábán protézis volt.
Igen.
És akkor már két gyereke is volt, és azt mondja benne, hogy már csak az image miatt is, a Hópárduc image miatt is csinálni fogja ezt.
Igen.
Meg szereti, meg ez olyan kicsit, mint a motorozás, tehát hogy nem az a kérdés, hogy fogsz-e esni, hanem hogy mikor a motorral.
Valóban nem válaszoltam a kérdésed egy részére, és ezt nem is akarom elkerülni. Először is ugye én soha nem vállaltam annyi kockázatot, mint Zsolt, Erős Zsolt. Tehát akkor sem, amikor mondjuk nem volt a gyermekeim, de...
Ez az eset, amiről meséltél, ez nem rohadt kockázatos? Az, hogy...
De igen, ez kockázatos volt, igen, persze.
Hát csak az, például mesélted is közben, megfogta fel, hogy oké, fölérsz a csúcsra, és gondolom, remegő kézzel elő kell venned a fényképezőgépet, nem tudom, hogy bizonyítékot csináljál, vagy megörökíts, vagy akármi, tehát hogy olyanokra menjél az energia, ami nem tudod, hogy később nem fog az hiányozni, már nincsenek meg a nyomok, amin le kell menni, szóval a testvéred, a Mitch Mooney filmproducerrel szoktam beszélgetni. Igen. Mindenféle témára, és ahogy a futás sokszor szóba kell, és akkor rajta keresztül te is, és akkor ő mindig mondja, hogy hát amiket nekik otthon át kellett élni, amikor te elmentél expedícióhoz, hogy nem jött rólad hír, meg hogy milyen
vettek,
hogy már ő őket is kikészítette ez, hát akkor gondolom, hogy azért ez egy iszonyú frusztráló, nyomasztó dolog lehet, nem csak annak, aki részt vesz ebben, hanem aki otthon van, nem?
Hát sokszor, igen, aki otthon van, annak jobban, mert nem tudja, hogy mi történik. Nincs abban benne, és egyrészt aki otthon ül, az többnyire nem hegymászó, tehát nem érti azt, hogy egyáltalán mi az, amit ott átélnek a hegymászók, mi hajtja őket. És a másik, ha van egy-egy baleset, ezt én ahhoz hasonlítottam már régen is, mint amikor mondjuk a háború idején a hátországban kapták a híreket, és akkor jött egy hír, hogy hát ez meg ez a katona meghalt. Tehát természetesen ez egy óriási nagy csapás volt nyilván családtagoknak, vagy akár a barátoknak, vagy teljesen ismeretlenül is jöttek a hírek, hogy ennyi meg katona meghalt. És ugye, aki meg ott van a mondjuk egy expedíción, ez kicsit olyan, mint a frontvonal. Tehát ott te minden nap megtapasztalod a veszélyeket, nehézségeket, és hogyha van egy baleset, akkor nem azt mondom, hogy nem visel meg, nem érint meg, de mégiscsak számodra sokkal nyilvánvalóbb, hogy igen, hát ez megtörténhet, mert ott vagy ebben a közegben.
Ezt így elmondtad többször a családodnak, szüleidnek, testvéreidnek, van jó pár testvére, és ők ezt elfogadták, úgy érzed, hogy megértették?
Hát az azért fontos elmondani, hogy én mindig is egy kockázat kerülőbb attitűddel másztam. Ugye most hát Zsolthoz lehet hasonlítani, hogy a Zsolttal sokat másztunk együtt. Tehát én sokszor visszafordultam, amikor Zsolt tovább ment, mert én azt túl kockázatosnak ítéltem. Főleg ugye abban a stílusban, ahogy Zsolt mászott, vagy ahogy mi másztunk. Tehát ez egy dolog, hogy nem voltak mondjuk magashegyi terrorduink, tehát sherpa segítőink, hogy így éltem ki magam, de nagyon sokszor nem volt egy nagy csapat mögöttünk, nem volt egy olyan jól felépített táborlánc velünk, hanem sokkal adhokabb módon, és aminek megvolt a szépsége is, tehát egy nagyobb kihívás meg kaland így mászni, de nagyobb kockázatot is jelent, vagy nem volt egy olyan jól felépített stratégia sokszor, hanem csak nekimentünk. És ezt én nem tudtam sem gyakorlatilag átgondolva ezt racionálisan fölvállalni, sem pedig tulajdonképpen pszichésen. Zsoltnak pedig ez nem volt probléma, tehát ebben nagy különbség volt közöttünk. És mert csak ezt azért is mondtam el, mert hogy azért a családom egy idő után bízott abban, hogy én megfontolt vagyok, és jó döntéseket hozok, és inkább visszafordulok. És ezért, még hogyha izgultak is, de mondjuk ugye már idén lesz 30 éve, hogy ezt csinálom, hát hozzászoktak az, hogy hát ha nem is mindig ébből rá, de azért, hogy hazajöttem, és tulajdonképpen ebben így megbíztak. Úgy gondoltam, hogy ha én családot alapítok, akkor ebből én vissza fogok venni, és tulajdonképpen ez így is történt, de ez nem csak azért, mert hogy családot alapítottam, hanem nyilván egybe a családalapítás az egybe is esett, tulajdonképpen azzal, hogy én mondjuk a kicsit az expedíciós mászásból visszavonultam, egyrészt azért, mert ugye ez rengeteg időt, energiát és pénzt igényel, és akkor ehelyett mást is lehet csinálni, és akár mászást is. Tehát mondjuk, amíg kint vagyok hónapokig egy hegyen, és sok heteket az alaptáborban töltök tulajdonképpen várakozással, az alatt rengeteget lehet mászni, mondjuk sziklán, vagy egyéb dolgokat is, tehát már csak ilyen megfontolásból is. Másrészt meg valóban, ugye Zsolték, amikor mentél a Kanchenjungára, tehát ahonnan aztán ugye nem is tértek vissza, én azt már, ugye ez egyik legveszélyesebb hegy és legnehezebb, hát a K2-t szokták mi mondani, de a Kanchenjunga is gyakorlatilag legalább olyan nehéz. És azt gondoltam, hogy úgy, ahol azzal a stílussal, tehát oxigénpalasz nélkül, magasai terhordók nélkül, táborlánc nélkül, és gyakorlatilag azzal az elszálltsággal, fanatizmussal, ahogy Zsolt mozog, ez túl veszélyes, és én egyébként se akartam, ha nincs család, akkor se. De az egy érdekes dolog, hogy én azt gondoltam, hogyha születik egy gyermekem, akkor utána, most, és nem is csak expedícióknál, hanem akár sziklamászásnál is, vagy alpesi mászásnál, én fogom érezni a felelősséget egy adott helyzetben.
És nem?
És amikor itthon vagyok, akkor érzem a felelősséget, tehát akkor tudom azt mondani, hogy ezt a mászást nem vállalom inkább be, mert ez nagy kockázatú. De amikor ott vagyok a hegyen, és arról van szó, hogy valamit csinálnom kell, akkor érdekes módon nem telepszik ez rám így, hogy nekem otthon, engem otthon várnak. De mivel én mindig is azért megfontoltabb voltam, tehát ez nem akkora probléma, de ahhoz képest most nincs bennem egy extra óvatosság, tehát ez az érdekes.
De ha ezt te tudod, tehát ha most ezt elmondod nekem, és tehát ez egy realizálás nálad, akkor ott ez miért nem jut az eszedbe?
Azért ez egy függőség is, tehát azért elkezdtem érezni azt egy-két éve, hogy visszamennék a 80-esek világába, mert vonz, ugye most nem csak a veszély miatt, hanem egyáltalán az egy sokkal nagyobb, minden sokkal nagyobb, ez egy más dimenzió.
Bocs, a 8000-esek az olyan, mint az ultrafutásban, mondjuk a 24 óra, vagy a...
Hát igen, tehát mint az ultrafutása mondjuk a maratonhoz képest, és azért vannak itt olyan kihívások, mint például a Sisapangma, ez a legalacsonyabb 8000-es, viszont a főcsúcs elérése az nagyon nehéz, kockázatos, és ennek nincs még magyar megmártása, csak az egyik mellékcsúcsának. És ez úgy motoszkál a fejemben, de pont azért, mert veszélyes, hát nem egyértelmű az, hogy ezt be kellene vállalnom, de illetve van egy másik tervem, a lesüllyelni egy 8000-esről, és mondjuk ezt is azért úgy motoszkál benne, hogy meg kellene csinálni.
És mikor fogod mondjuk, amikor 18 elmúlik a gyermeked, vagy
hát nem, azért ezeket mostanában kellene, mert azért most még hogy erőm teljében vagyok.
Itt múlik akkor, most akkor lát, intenzíven agyalsz rajta, gondolom, nem?
Hát jó, ez azért a lehetőségeken is, tehát, hogy legyen rá támogató, és ez olyan, hogy az ember van, amikor, ha megszakad, akkor talál mondjuk támogatót, vagy társakat, aztán meg egyszerűen az élet úgy hozza, hogy ezek mind összeállnak. Tehát, és hogyha ugye valami, persze az embernek, főleg egy ultrafutónak, vagy hegymászónak, aztán nem kell beszélni, hogy ha valamit el akar érni, akkor azért tennie kell, de ilyen téren azért azt gondolom, hogyha valami nagyon nem megy, mondjuk nagyon nem sikerül támogatót találni, vagy akár egy túránál is való el szeretnénk menni, és senkit nem találok, aki eljönne velem, mondjuk most akár csak egy hétvégi túráról beszélek, akkor valahol ott el kell fogadni, hogy ez most valamiért, ez most nem akar megvalósulni, és akkor azt el kell engedni, de legalábbis abban az időben, majd máskor.
Értem, hogy nálad ez a gondviselés, meg ez a determináció, vagy valami magasabb hatalom, ez mindig ott van a hegymászásod környékén, de azt akkor például ugyanígy ezzel tudod magyarázni, vagy elfogadtatni magadba, hogy tehát amikor történnek olyan szomorú esetek, amit te is említettél, hogy valaki ott marad a hegyen, nem tudom, így szoktatok fogalmazni, vagy eltűnt a hegyen. Azért ez nem olyan mondja, mint egy fociklubban együtt játszol valakivel, és az elszerződik. De azt valamikor majd egyszer összesorsolnak titeket egy kupa meccsen. Szóval, hogy akkor az ott vége. Tehát, és nyilván ilyenkor az a legjobb, vagy az ökölszabály, de erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy nem törődsz, tehát veszed a válladra a társadat, hanem neked kell onnan lejönni. Hát én nem nagyon tudok olyan helyet, vagy országot, vagy olyan teritoriumot a világon, ahol hullákkal szegélyezett utak vannak a mai napig, mert ott maradnak a halottak. Tehát még a háború után is összeszedik egy csata után az embereket, és a hegymászás az valahogy ezzel összefonódott, hogy mindig maradnak ott emberek. Ahogy te is mondtad, a Mont Blancon is ott maradnak emberek. Szóval hogy lehet feldolgozni, kezelni, másrészt pedig nem egy óriási felkiáltójel mindig, hogy ez tényleg nem játék, ez sok sportot lehet űzni, ahol ezeket el lehet kerülni. Ahogy te is mondtad, hogy kimész, csak úgy, nem tudom én, mászol egy-két méter magas sziklát. Tehát az abban érzem a játékot, meg abban érzem a sportszónak az eredeti jelentést, az, hogy ugye szórakoztatva lenni. De hát itt azért ez már baromira nem az.
Persze, tehát ez sokszor túlságosan nagy kockázatot jelent, és az ember ezt érzi is, és ez nem jó érzés, de hát azért ugye minél nagyobb, ahogy mondtam is, egy erőfeszítés, és minél kockázatosabb, annál egyrészt nagyobb élményt is tud utána szerezni, meg az ember megelégedettsége is annál nagyobb. Hát ugye, hogyha ezt túl sokáig csinálja, és túl veszélyes helyeken, akkor előbb-utóbb valóban nem fog visszatérni a hegyekről. Most ez egy érdekes dolog, hogy kinek mit jelent, milyen kockázatot jelent az, amikor jól érzi magát. Tehát én is
azt tudom magamon, hogy ha túlságosan a komfortzónán belül vagyok, akár futásban is, vagy mászásban, akkor nem érzem jól. Ha túlságosan kívül vagyok, akkor se. Van egy tartomány, most akkor maradjunk a mászásnak, amikor azért, és akár most a sziklamászásról is beszélhetünk, amikor azért nem annyira könnyű a szikla, hogy ne kelljen azért oda tenni magam, meg ne legyen ott mondjuk a leeszűszrasztél, hanem azért az kell, hogy az kihívás legyen. Tehát ha nem kihívás valamit csinálni, akkor az azért nem mozgatja meg annyira az embert. Nyilván ez típus kérdése is, de azért milyenek vagyunk. De nem, ez nem csak a hegyutásban, hanem bármilyen egyéb sorban, a futásban is. Ugye, hát van, akinek mindegy, hogy fut, csak kimegy, és akkor élvezi, hogy kocog, de sokan pedig akkor érzik jól magukat, ha oda teszik, és azért megsanyolgatják magukat, olyan tempót futnak, vagy olyan terepen.
Igen, de mondjuk a futásban van ilyen, hogy ha mondjuk ott melletted lesérül valaki, vagy lelki támaszra szorul, akkor együtt futsz vele 10-20 kilométert, vagy segítesz neki, de itt, ha jól tudom, nem szabad segíteni, mert tehát most csúnya, tehát hagyni kell a társadat egyedül küzdeni, és akár meghalni, mert az a te biztonságodat is veszélyezteti.
Hát ez csak extrém helyzetekben merül fel, tehát ugyanígy lehet a másikat támogatni lelkileg, tehát akkor, ha valaki lassabban megy, akkor meg lehet várni, támogatni, adott esetben vissza is lehet vele fordulni. Az egy másik kérdés, hogy a hegymászók nagyobbik része az nem olyan, hogy akkor a másik miatt mondjuk könnyen visszafordul, vagy lemarad vele, hanem inkább megy a csúcs felé, a saját tempójában, a saját vágyai szerint, és nagyon ritka, hogy valaki, és amikor, amit te említettél, a szerencsére azért ennek csak a kicsúszósodása, tehát az elég ritka.
De azért van olyan, hogy mész a hegy felé, vagy jössz le, és látsz egy már hónapok óta, vagy évek óta ott maradt teteme.
Igen, tehát most az a másik, amikor egy olyan helyzet van, tehát mondjuk főleg ilyen nagy hegyeken, lefelé jövet, és különösen, hogyha mondjuk vihar van, vagy nagyon annyira fáradtak, annyira az életük és küzdenek már a mászok, akkor valóban nem tud egyik a másiknek segíteni, vagy ha próbál, tehát mondjuk ott marad vele, akkor lehet, hogy ő is és nem tud lemenni. És ilyenkor az emberek többsége azért az életösztönnek megfelelően dönt, és egy idő után ott hagyja a másik mászót, és lemegy. És vannak olyan kivételes esetek, talán arra utalnak ugye a körülmények, hogy Kis Péter is ugyanígy megvárta Zsoltot, Erő Zsoltot, és talán ezért nem tudott lejönni. És a hegymászás történet van egy-két ilyen eset, nem jelző, előfordul, amikor tényleg valaki ott marad a másikkal, és gyakorlatilag emiatt ő is meghal. Ezek ilyen szép hősies esetek, de nyilván azért alapvetően, főleg, hogyha az embert várják otthon, akkor azért ilyenkor mégiscsak az a jó döntés, hogy egy idő után akkor a másikat úgyse tud rajta segíteni azzal, hogy ott marad, egy kicsit persze támogatja lelkileg, de úgy nézzük, most akkor egy ember maradott, vagy kettő, vagy több, akkor mégiscsak ez a racionális döntés, de persze, hát ez nehéz.
Olyan vagy olyankor, mint az orvos, aki már látott 1000 beteget, operált 1000 ember, járt a hullaházban, boncasztalon is látod már számos halottat, tehát hogy te olyankor objektivizálod, tárgyasítod mondjuk a utat szegélyező egykori hegymászóknak a testei? Ez egy ilyen felkiáltója, éberség?
Igen, tehát persze mindig egy-egy holttest, és azért nekem is többször előfordult, hogy megálltam rádiózni, és akkor egyszer csak elnéztem oldalra, és ott volt tőlem egy 2 méterre, tehát egy láb lógott ki a jégből. A K2 alatt, amikor ott folyton emberi maradványokat találtunk, hát ezek azért nagyon megérintik az embert. Tehát emlékeztetik arra, ilyen memento mori, hogy emlékezz ember a halára, és ezek azért eléggé el tudják venni az ember harci kedvét, tehát a motivációt csökkenteni. De szerencsére azért ez nem annyira jellemző, mint amennyire erről a sajtó szeret írni. Vannak bizonyos hegyek, ahol valóban, meg bizonyos részei a hegynek, ahol sok ilyen emberi maradvány gyűlhetett össze. És azért ez, mi magunk is volt, hogy ilyen emberi maradványokat elszállítottunk, tehát például a K2-nél, ott találtunk egy térd alatt egy lábat, meg állkapcsolt ezt, azt, és akkor ezt elvittük, van ott egy ilyen jelképes temető. Hát a hátizsák oldalára volt kötve az a láb. Meg hát aztán egyszer olyan is volt az Everesten, hogy egy holttestre tettük véletlenül a sátrat, mert nem vettük észre, csak éjszaka derült ki.
De mi, hogy hát burgulódtál, és a furcsa behúpás volt? Vagy?
Hát nem, meg aztán, ahogy felolvatott alattunk a jég, akkor elkezdett szaga lenni, és akkor éreztük. Tehát nyilván ezek azért nincsenek jó hatással az embernek a pszichéjére, természetesen nem is szereti az ember az ilyet. De ez máshol is, tehát hogyha itt az utcán lennének halottak, az is arra emlékeztetni az embert, hogy halandó. Most persze nem mindegy, hogy az miből következik, de most nem akarok ezzel párhuzamot vonni.
Hát értem, hogy vannak olyan szituációk, amikor még egy háborús időszak, amikor megszokottál válni és elfogadottál, ugye?
Igen, igen, de most eszemült egy párhuzam, amit ugye olyankor szoktunk elmondani, amikor ugye a hegymászás veszélyességéről van szó, és akkor ugye gyakorlatilag össze lehet vetni egyéb olyan viselkedési vagy életvezetési formákkal. Most gondolok itt a dohányzásra, túlzott alkoholfogyasztásra, elhízásra, amik lassan ölnek, de ugyanakkor sokkal több áldozatot szednek. A hegymászók nagy része az egészségesebben egy hosszabb ideig él, mint mondjuk a magyar társadalomnak egy jelentős része, ahol ugye az előbb említett tevékenység folytán egy nagyon hamar bekövetkezik egy életminőségromlás, és egy sokkal, sokkal korábbi elhalálozás. Tehát, hogyha amikor az ember mondjuk, most már ugye a cigaretta csomagoláson azért elég elrettentő képek vannak, de látszik, hogy hát ez nem tudja elrettenteni azt, aki nikotinfüggő, hogy ne dohányozzon. De ugyanígy, hogyha amikor rágyújt, akkor ott ilyen volt estek lenne körülötte, hát úgy kezelni ezt a helyzetet azonnal.
Van egy nagyon jó, nagyon izgalmas könyv, most nem tudom megmondani a szerzőjét, egy egykori patológus írta, egy boncmester, az a cím a könyvnek, hogy Nagy felvágós könyv. És tényleg nagyon érdekes, leír minden szakmai dolgot benne, meg sztorikat, és ő mondja, hogyha óriás plakátokra kiraknák csak azt a sárga zsírt a bőr alatt, amikor ő fölboncol egy testet, és mert a egészséges zsír az a fehér, de az alkoholtól, a rossz zsíroktól, az inaktivitástól felszedett gluténos zsír, az a sárga zsír, ami olyan iszonyú vastag tud lenni bizonyos embereken.
Hát igen.
Azt kiraknák óriás plakát, ugyan, mint a cigire ezt a lerohadó lábat, kégerákot, meg ilyesmit, akkor valószínűleg sokkal nagyobb hatást tudna gyakorolni egy egészségügyi miniszter, vagy egy ilyen preventív egészségügyi politika, mint bármilyen, nem tudom, kampány, vagy bármilyen intézkedés sorozat.
Én ebben szkeptikus vagyok egyébként, pont azért, mert ott van a dohány, vagy a cigaretta dobozon is ezek a nagyon csúnya és szörnyű képek, de hát az emberek, tehát ez azért nem jelentősen nem csökkenti a dohányosok számát, érdez.
Hát igen, lehet, hogy az árérzékenység fogja, de szóba hoztad ez, hogy az inaktív élet, a passzív élet az többbe kerül, és biztosabban öl, mint az aktív élet, mert az engem nagyon érdekelne, hogy a te szubkultúrádban milyen típusú emberek vesznek részt. Tehát az átjárhatóság témakörét szeretném megnyitni. Ha jól gondolom, ez az egész hegymászósdi valami természetjáró hóbortként kezdődik, és vagy megmarad ezen a szinten, vagy extremizálódik az ember, megcélozza a világszínvonala, teljesítménycentrikusabb lesz. De kik a magja ennek a sportágnak? Ugyanúgy, hogy mondjuk például a triatlonban sokan mennek tehetséges úszók, akik mondjuk nem tudtak úszóként kiteljesedni, vagy nem tudom, most a futásban nagyon megfigyelhető, hogy aki mondjuk kikopik mondjuk a nem tudom én, félmaraton maratonról, azért nagyon sikeres ultrafutó tud lenni, világszínvonalú ultrafutó. Tehát nálatok kik képezik ezt a bázist? Említetted például azt, hogy ugye ez egy vertikál sport,
talán ezt a szót használtad, tehát például jönnek a vertikál szakákból, vagy vannak hegymászok, akik abban is vannak?
Valóban ezt érdekes megvizsgálni, és talán azzal kezdem, hogy azt lehet tapasztalni, ugye én már 30 éve vagyok a hegymászás világában, hogy az elmúlt évtizedekben az élet minden területén tapasztaltunk szerintem egy elkényelmesedést. Tehát, hogy az emberek egyre kevésbé akarnak megküzdeni a dolgokért, hanem igazából ez az élmény központúság. Tehát, hogy élményeket kapjunk, érezzük jól magunkat, minél kevesebb erőfeszítéssel, kellemetlenséggel, minél gyorsabban, és ez látható a hegymászásban is. Nem is azt mondom, hogy hegymászásban, hanem inkább a sziklamászásban. Tehát nagyon sokan kezdik el a mászást, többnyire műpalon, és akkor ők nem akarnak esetleg hidegben lenni, nem akarnak órákat gyalogolni egy sziklafalhoz, hanem bemennek, átöltöznek, ott világos van, meleg van, kontrollált
körülmények. Futás?
Hát kicsit, de mondjuk egy a Margit-szigeti futókör is lehet valami ilyesmi, de a futópad a legjobb példa, és ott a fogások színesek, az a fogás látszik, nem lehet leesni, stb. És aztán ezeknek az emberek egy része kimegy aztán sziklára esetleg nyáron, de ott is a többség, és még a fiatalok is nem szeretnek nagyon sokat gyalogolni a sziklához, nem szeretnek hidegben ott lenni, tehát amit mondtam, ez a komfortosság, ez nagyon meghatározó lett manapság. Meg aztán van egy ilyen, ami részben mindig is megvolt, de jobban átjárható volt, hogy aki mondjuk műfalat mászik vagy sziklát, az nem érdekli a hegy, mert ő esetleg nem is túrázik, nincs is olyan állóképessége, unalmasnak találja a párasztónak, ő azt szereti, amikor a sziklán mászik. Úgyhogy most persze mindig vannak kivételek, meg olyan, aki több mindent csinál, most magamat is említhetem, aki eleve az a putás kérdése, hogy a hegymászóknak azért most már egy jelentősebb része put, de azért most is nagyon sokan a futást unalmasnak találják. Most van ez a réteg, amikről betértem, és aztán van egy olyan csoport is, amelyiket meg pont a sziklamászás nem érdekel, hanem például ugye egy ilyen sziklamászó tanulmány, úgy, hogy így mondjam, az a sziklamászó tanfolyama kezdődik. Mert ott tanulja meg az ember a kötéltechnikát, és akkor utána lehet tovább menni téli magashely, nyári magashegyi tanfolyamokra. Tehát van, aki csak azért végzi ezt az alapvető alapfokú sziklamászó tanfolyamot, nem érdekli a sziklamászás, esetben van, aki kedvet kap hozzá, de csak azért végzi el, hogy utána mehessen a hegymászó tanfolyamokra. Tehát ez a másik csoport, és akkor ezek meg valóban inkább olyanok, akik túráznak, teljesítményt túráznak. És persze, hogy említettem, nagyon széles a skála, tehát nagyon sok olyan hegy van, akár 3-4 ezres az Alpokban is, vagy akár a Himalájában is nagyobb hegyek, amikre mondjuk tényleg egy ösvényen föl lehet menni. Tehát nincsenek, az embernek a kezét nem kell mondjuk használnia. Ezt inkább magashegyi túrázásnak is lehet nevezni, de hát azért, hogyha egy komolyabb hegyről van szó, akkor mégiscsak hegymászás, hiszen egy hegyet megmászunk. Hát ez valaki ezt unalmasnak találja, mondjuk. Ezt alapvetően én is unalmasnak találom, hogyha egy ilyen helyen, akkor érdekes számomra mondjuk futok egy ilyen terepen, vagy ugye én túravezetésből, hegyi vezetésből élek, de akkor is sokkal érdekesebb számomra olyan helyre vinni egy ügyfelet, ami számomra is nagyobb kihívás ilyen technikailag. Tehát, ha csak megyünk egy hómezőn, hát ott nyilván unalmas. Gyakorlatilag összefoglalva azt látom, hogy van egy nagyfokú elkényelmesedés a társadalomban, és ez a hegymászás művelőkre is igaz. Azon belül pedig elkülönül az, hogy ki az, aki a technikai nehezebbet keresi, tehát ami mászósabb, vagy inkább az ilyen gyaloglósabb útvonalakat, és maga a csúcs elérése ebben a havas, jeges, sziklás világban való mozgás, ami motiválja.
És ebben a sportágban azok a favoritok, tehát azok mondjuk egy expedíción a csúcsesélyesek, ha van ilyen szó, tehát akik följuthatnak a csúcsra,
nem tudom, ez leosztás alapú működik, vagy mindenki elindul, aztán aki bennmarad utolsó menetben, azok a legesélyesebbek erre, akik mondjuk minden hétvégén másznak, tehát gyakorlattak, vagy itt a fizikai képességek a döntők, amikhez nyilván valami mentális tapasztalat és mentális erősség párosul, vagy egyszerűen van egy rangsor. Hogy választódik ki az elitnek az elitje?
Hát itt most, ha tényleg az elitről beszélünk, akkor ott nagyon sok képességnek meg kell lennie. Tehát ugye a hegymászáshoz azért a legfontosabb, vagy ami az alapja, az állóképesség. Viszont az fontos tudni, hogy akármilyen jó állóképessége lehet valakinek tengerszinten, hogyha nincs meg az a képessége, hogy alkalmazkodik a magassághoz, akkor nem fog tudni teljesíteni. Viszont azt is tudni kell, hogy az emberek nagy része, túlnyomó többsége azért ilyen 5500 méterig jól tud alkalmazkodni. Van, akinek több idő kell hozzá, van, akinek kevesebb, de tud alkalmazkodni. Az ilyen 7-8000 métertől kezdve ez már nagyon extrém lesz, ez az oxigén hiány. Uh-huh. Ugye itt szoktak már többnyire oxigénpaszkot használni a mászók, és az, hogy valaki oxigénpasz nélkül tudjon mozogni, ahhoz már nagyon különleges képességek kellenek. És akkor most ugye még a fizikai képességekről beszélünk, hát itt meg kell említeni azt, hogy azért nem árt, hogyha olyan a vérkeringése valakinek, hogy nem hajlamos a fagyásra, a végtagjai vagy az arca, mert különben akkor nagyon meggyűlik a baja ezzel a fajta hegymászással.
De például, hogyha a serpákat mondjuk érdekelné az, hogy nem tudom én, ultrafutáson vegyenek
részt. Most már vannak serpák között is olyanok, akik nem a pénz miatt csinálják akár a mászást, akár a futást, hanem a becsvágy. Persze ebből is lehet így meg úgy keresni, de már megvan náluk is a becsvágy, sőt akár esetleg a motiváltsága miatt, mert hogy ők...
Csak pont arra gondolok, hogy egy serpa elmenne a Hard Rockra, vagy a Western Statesre, vagy lejönne, nem tudom, hol élnek ők, 4-5000 méteren lejönni, és ugye állandóan ott élnek, ott születtek, ott nőttek föl, ott alakult ki már generációk volt a...
Igen. Náluk van.
Lejönne egy tengerszinti versenyre, akkor itt is érvény az, hogy tehát hülyére verni a mezőn, vagy ez egy baromság?
Hát nem, ugye ez egy érdekes kérdés, hogy ugye ezt például különösen a kenyai putóknál tanulmányozták, hogy miért sikeresebbek ennyivel, és hát politikai korrekt álláspont, hogy így mondjam, szerint nincs semmilyen különbség egy kenyai futó meg egy magyar futó között, hanem csak azért, mert náluk ez az egyetlen kitörési lehetőség. Hát nyilvánvalóan azért ennél többről van szó, de tehát ők is ugye magaslaton élnek, ilyen 1500-2000-en, de voltak olyan vizsgálatok, amik például azt hozták ki, hogy a kenyai futóknak a keskenyebb a vádnia, és akkor ez olyan előnyt jelentett akár a aerodinamikailag, ami miatt gyorsabbak tudnak lenni. Nyilván élettani különbségek is vannak. Na most ugye a serpák azért alapvetően ezt is már vizsgálatok kimutatták, hogy ugye genetikailag is adaptálódtak a magassághoz, és érdekes módon úgy, hogy a vörösvértes számuk nem nő drasztikusan meg. Ugye a vörösvértestek szállítják az oxigént, viszont ugye nagyon sok a vörösvértest a vérben, akkor besűrűsödik, és ez rontja a periféris vérkeringést. De valahogy ők ezt, és ez még kutatás alatt áll, tehát úgy tudnak jobban teljesíteni, hogy kevesebb vörösvértestjük van. Tehát nincs annyira sok, mint amennyit esetleg az adott oxigénhiányos környezetből várnánk. És ugye voltak, tehát az ilyen hegyi futóversenyeken volt is, hogy jól teljesítettek serpák, de mivel azért ugye itt azon is múlik, hogy mondjuk ki milyen szisztematikus edzésmunkát végez, tudományosan esetleg, és akkor ebben nem feltétlenül mondjuk erősek. Emiatt is lehet különbség, illetve amit mondta, hogy lejön tengerszintre, az ő testalkatuk azért inkább ilyen zömökebb, hiszen hidegben vannak, tehát az eszkimók is, az inuitok a hidegben a hű megtartás miatt az egy előnyösebb testalkat. Tehát az, hogy ők síkon milyenek lennének, az és lenne a melegben, az megint csak egy más kérdés, de földhegyi környezetben ők nagyon jól tudnak. És ugye nem csak serpákról van szó, hanem egyéb népcsoportok is élnek a hegyekben. Például ugye a gurkák, akikből a brit haderő híres egysége is válogat, még mai napig. Ugye ők is különleges képességűek, tehát nagyon jó állóképességűek, szívósak. De alapvetően ugye a hegyi környezet az egy nagyon nehéz élettér, főleg amikor ez a nagyon nagy magassággal is párosul oxigénhiánya, akkor itt nagyon kivételes képességek, nagyon jó állóképesség, oxigén felvétel, illetve szállítóképesség szükséges. Tehát itt azért olyan népcsoportok termelődtek ki, hogy úgy mondjam, akiknek nagyon jók a képességeik.
Említetted az előbb a gurkákat, meg a angol hadsereget. Ez az egész hegymászó slang, meg ha jól tudom, maga a csúcstámadások, azoknak katonai gyökerei vannak, tehát katonai expedíciók voltak az elsők, akik fölmentek hegyekre, és ezt a szóhasználatot örökölte meg a hegymászó szubkultúra is. Hát ha csak most tényleg a legáltalánosabb szavakat mondom, akkor ez a csúcstámadás, ki kell dolgozni a taktikát, küzdeni a heggyel. Jó, ez sok más sportban is benne van, de hogy elfogadod, vagy kicsit idegennek tartod a hegymászás etoszától? Tehát nyilván benne van a természetten való felülkerekedés, de ugyanakkor a természettel való egyéválás is. Hogy illik ehhez az egész, ez a militány szóhasználat?
Tehát itt hogy ez egy katonai jellegű expedíció, ez tőlem távol áll. Tehát azért a katonaság, ahol az ember az egyén tulajdonképpen egy gépezet cél válik, mondhatjuk ugye ágyütöltelék, tehát parancsra bármit meg kell tenni, ez távol áll tőlem. Viszont ha úgy nézzük, hogy tulajdonképpen olyan ez, mint amikor harcba indul egy harcos, akkor ezt a hasonlatot, ezt találónak érzem, és magam is mondjuk be a jégmászásnál, amikor az ember beöltözik, és vesz egy hágóvasat a lábára, mindenféle eszközöket, jégcsavarokat tapaszt magára, és két ilyen nagyon éles jégmászó pejszét is a kezébe fog, akkor tényleg úgy érzi, mint egy lovag, amelyik harcba indul, és tényleg ezt úgy is lehet érezni, hiszen itt az embert, ha nem tud jól teljesíteni, akkor komoly problémák érhetik, súlyos sérülés, vagy akár ugye halálos veszély is van. Tehát ilyen értelemben ezt lehet hasonlítani egyfajta harchoz, háborúhoz, és én magam is ezt sokszor éreztem. Most ez érdekes dolog, hogy mi ellen is kell harcolni. Hát persze, ha úgy nézzük, akkor a gravitáció ellen, a különböző nehézségek ellen, de alapvetően persze úgy is felfoghatjuk, hogy saját magunk ellen, saját gyengeségeink, saját félelmeink az, amiket le kell győzni. Amert, hogy persze egy nagyon komoly fizikai erő kipettést igényel a hegymászás, főleg mondjuk az ilyen nehezebb formái. De mondom, nekem ez, igen, ez az analógia, ez mindig megvolt, de nem olyan értelemben, hogy most van egy parancsnok, és ugye mi expedíciók, valóban voltak ilyen konkrétan katonai expedíciók is, mint mondjuk a 53-as Everest, amikor először mászták meg Hilleriét, vagy akár ugye még a Messner is, a Carl Hellikoffer, amikor mászott a Nagaparbaton, az is egy ilyen jellegű expedíció volt, amikor a vezetőnek gyakorlatilag teljhatalmú szava volt. Mi az expedíciónk során soha nem így működtünk, még hogyha azért mi is voltunk a vezetők, tehát Erő Zsolt, meg én, illetve a Magyarok a világ 8-as, és még Kollár Lajossal hárman, de azért Zsoltan mi voltunk a szakmai vezetők, és akkor ezt mindig úgy csináltuk, hogy leültünk közösen a csapattal, és gyakorlatilag együtt átbeszéltük a helyzetet, és levontuk a következtetéseket, és akkor ezt mindenki gyakorlatilag elfogadta. De azért is, mert nem az volt, hogy reggel fölkeltünk és kihirdettük, hogy akkor ez lesz, hanem mindig megbeszéltük azt, hogy mik a körülmények, miért, mit kellene, hogyan, és akkor ez persze volt, hogy valaki hozzászólt, esetleg javasolt, de többnyire egyértelműen elfogadták. Tehát ez nálunk így nézett ki, és aztán voltak érdekességek, például ugye itt a Kollár Lajossal kapcsolatban, aki ő mindig lent volt az alaptábor, ő volt az alaptábor vezetője, meg az expedíció vezetője is, meg főzött is, tehát egy fontos személyiség volt, és ő az időjárás jelentést is mindig ő kapta meg, amikor mi a hegyen voltunk. viszont ő azért nagyon motivált volt egy-egy expedíció sikerességével kapcsolatban, tehát ő inkább azért az a típus volt, aki mondta, hogy menjetek, fiúk, menjetek, gyerünk, mászátok meg, és azért persze sokszor, hogy mi az adott helyzetben, aztán úgy döntöttünk, hogy inkább lejövünk, mert akkor azt láttuk, hogy az vetés, de ő pedig onnan az alaptából, ahol ő mondta, hogy gyerünk, gyerünk, de a döntés az mindig nálunk volt, és mindig igazából az adott mászó múlik, tehát amikor valaki úgy érzi, hogy nem tud tovább menni, vagy túl veszélyes, akkor dönthet úgy, hogy visszafordul, és inkább arra lehet szükség. Szerencsére ez sem gyakori, hogy valakinek azt kell mondani, hogy te most már fordulj vissza, mert nem vagy olyan állapotban, hogy biztonsággal folytathatod.
A hegymászásban is érvényes az, ami mondjuk a terepfutásban, hogy lefelé gyorsabb, de veszélyesebb, felfelé lassabb, de biztonságosabb?
Persze a hegymászó balesetek nagy része az lefelé történik. Nagyon egyszerű oka van, ha úgy nézzük. Egyrészt ugye lefelé terep, most én a lépcsőt szoktam mondani, lépcsőn lefelé sokkal nagyobbat lehet esni. Tehát a terepfutásban meg egyértelmű szintén, hogy lefelé. A másik ugye sokkal fáradtabb is az ember már, amikor a hegyről lejön. Illetve van benne egy ilyen pszichés kiengedés, koncentráció képesség csökkenése, hiszen elérte a csúcsot, vagy ha nem is érte el, de már lefelé jön, már nem kell úgy fókuszálni arra, hogy megvalósítsa a tervet, és akkor emiatt is esetleg lankad a figyelme, az összpontosítás, tehát emiatt, és akkor még vannak egyéb faktorok is, mint mondjuk, hogy gyakran, ugye amikor jön lefele, már később van a nap, esetleg megsüti a hegyoldalt, megolvad a hó, vagy a jég jobban csúszik, megindul a kihullás is, tehát ilyenek is vannak, de alapvetően ez az első két oka van.
Valahogy a beszélgetés végére az kerekedett ki bennem, hogy egyrészt ösztönösen szállunk szembe a félelemmel, keressük a kihívásokat, most a hegymászásra értem, de másfelől sportszerűen is keressük tudatosan, ahol a félelmünkkel, a vágyainkkal szembesülhetünk, megvívhatunk érte, de ebben nincs egy paradoxon? Szembeszállni a félelemmel, amit direkt keresünk. Tehát ez vagy egy paradoxon, vagy valami olyan lárpurlár dolog, ami tényleg önmagáért való.
Részben önmagáért való, de ugye ahogy már erről beszéltünk is névileg, ez a fajta képesség, vagy késztetés, ez nagyon fontos volt az emberiség történelme mindig is, és ma is fontos, tehát, hogy az ember kilépve a komfortzónából veszélyesebb terepen mozogjon. Ez lehet akár a hegyen, a tengeren, de manapság ugye mindenféle új technológia kifejlesztése is, ahhoz az kell, hogy az ember elhagyja a már megszokott, megtapasztalt világot, és próbálja valami újat létrehozni. Tehát ez kellett az emberiség túléléséhez, úgymond fejlődéséhez, ez most az kérdés, hogy ahova jutottunk, az jó-e vagy sem, de ez egy nagyon fontos részt az emberi természetnek, és akik ezt ilyeneket csinálnak, az valószínűleg olyan bizonyos részében tartozik az emberiségnek, akik ilyen képességekkel, vagy akár genetikai háttérrel rendelkeznek, hogy erre van késztetésük, tehát akkor fogják igazán jól érezni magukat, ha ilyen helyzetekbe kerülnek. Azt gondolom alapvetően hegymászókról, vagy a hegymászók egy részéről, de emellett azt is gondolom, hogy minden embernek szüksége lenne arra, hogy a komfortzónából kimozduljon, és akkor csak mondjuk úgy, hogy elmenjen egy kirándulásra a Pilisbe, ahol már ő nem azt érzi, hogy nagyon párad, nagyon nehezen tud felmenni a hegyoldalon, mert mindenkinek szüksége van egy szintig arra, hogy elhagyja a komfortzónáját, és tulajdonképpen küzdjön egy kicsit, és most az meg még egy extra, hogy a természet közelség az is nagyon fontos az ember számára, és szükséges lenne, hogy mindenki eltöltse a természetben egy bizonyos mennyiségű időt, de az, hogy a komfortzónából kilépésre neki reagálni kelljen, dönteni kelljen, oda kelljen tennie magát, küzdenie kelljen. Ez az emberi természet része milyen, és ezt mindenkinek meg kéne élnie. És azt gondolom, hogy sok probléma is van abból, amellett, hogy a természettől nagyon elszakadtunk, hogy ezek nincsenek meg az ember, sok ember életében.
Jó. Egyébként, amikor elmész motivációadásra, akkor mi a leggyakoribb kérdés? Mit kapsz meg a egész életedben leggyakrabban kérdésként?
Hát, ugye, ami sokszor kérdezik, például, hogy van a vécézés, de azért nem ez az első, hanem hát igen, ez a félelem, aztán a hogy tényleg olyan sok halott van-e a hegyen, de hát alapvetően az, hogy miért jó kockáztatni az életünket, miért kell ilyen veszélyes dolgokat csinálni. Tehát mondjuk ez az átlag embernek ez a fő gondolata ezzel kapcsolatban, ez a tisztelet, hogy igen, egy olyan emberrel találkoztak, aki erre képes ilyeneket csinálni.
Tudom, itt a Balcó mondta, hogy nem szerettem, hogy se lenéznek rám, sem fölnéznek rám, hogy egyenesen néznek rám. Úgyhogy az nem gondolkoztat el, hogy az alapvető kérdés, hogy miért csinálod, és azt se gondolkoztat el, hogy ezt már szinte rutinból válaszolod meg?
Hát ezt már rutinból, mert ugye ezen, én is annak idején ezen sokat gondolkodtam, meg ugye a kérdések megválaszolás is át kell gondolni. Tehát erről van egy határozott kialakult véleményem.
De tudod, hogy van egy ilyen mondás, hogy nem láttak még öreg hegymászót és öreg mafiózót?
Hát de van egy ilyen mondás is, hogy az öreg hegymászó jó hegymászó, de ezt hozzá kell tenni, hogy azért akkor, hogyha nem csak a menedékházban ült, nagyon fontos és nehéz kérdés, igen, tehát, hogy és akinek nagy a motivációja ilyen téren, mondjuk sidesol magamat is, ez valóban egy fejtörést is okozhat, hogy nagyon sok szép terv van, de attól függően, hogy mondjuk mennyire kockázatos, attól függetlenül, hogy van egy család, nincs egy család, ha meg van a különösen, hogy ebből mit vállal be az ember. Ugye, ha már a mondásoknál tartunk, van egy ilyen mondás is, humoros, de azért frappáns, és nagy igazságtalan mondás, hogy a kezdő hegymászó előtt két kupa van, az egyik a szerencséje, a másik a tapasztalati. A szerencséjét el van, a tapasztalati üres, és ahogy egyre több időt tölt valaki hegymászással a hegyekben, egyre több lesz a tapasztalat kupájában, és egyre kevesebb a szerencséjében. Ha valaki sokat jár a hegyekbe, és persze a tapasztalatlanság az a legfőbb veszély, de a nagyon rutinosaknál, meg pont a rutin jelentheti a veszélyt, az, hogy egy adott helyzetet már annyiszor megcsináltam, hogy már ugye nekem nem jelent semmilyen kihívást, és akkor az ember figyelme elkezd lankadni, és akkor ebből lehet egy olyan kis hiba, ami aztán végzetes lehet. Tehát az, hogy az ember hogy akaszt be egy karabinert, vagy kiköti magát, nem köti ki magát, hogy lép, és amikor már ezt évtizedek óta rutinszerűen csinálja, akkor ebből is lehet. Tehát ez a másik veszélyforrás, amikor valaki már túl lazán megy a minden, akkor hajlamos, és nem érzékeli azt, hogy ez veszélyes, akkor hajlamos egy kicsit kevésbé odafigyelni.
Hát én kívánom neked, hogy az a két dolog, amiről meséltél, a két mostani dédelgetett vágyad, az teljesüljön, és még sokáig mász hegyet. Nagyon köszi a rám szánt időt.
Igen, cserét, köszönöm.
Ennyi volt a második rész Mécs László hegymászóval, nyilván az elsőt már abszolváltátok. Ha tetszett az adás és szeretnétek valahogy meghálálni, akkor a www.hospiceház.hu/adományozás linken tegyétek ezt. Köszi és sziasztok!
A műsor a Béton partnere.